reggeli személy.
Jogvédő, a devizahitelesek mentővel egyesület szakértője, aki évek óta segíti a bajba jutottakat, hogy jogi úton szerezzenek maguknak elégtételt. Két jogerős európai bírósági döntés is született a közelmúltban, ami egyes hitelszerződések visszamenőleges felülbírálatát is lehetővé tenni. Azért hívtuk, hogy megbeszéljük vele, milyen esélye van ezek után a károsultaknak. A reggeli gyors vendége 9 órától Zomborszky Fehér Zsolt.
Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy Nyíregyházáról ide vágtázott, nem volt könnyű.
Jó reggelt, én is köszöntöm a hallgatókat.
Ha megengedi, akkor a hallgatóknak azt mondom, hogy ha akarnak, akkor most SMS-ben röviden próbálják megírni. Ha van egy véleményük, kettő érintettek ebben az ügyben, és olyan kérdésük van, amire röviden esetleg ön tud válaszolni, hiszen hihetetlen gyakorlata van abban, hogy devizahiteleseket képviseljen őket, jogilag tanácsokkal segítse, hogy mire készüljenek, pereljenek, ne pereljenek, milyen kilátásaik vannak, hogyan értelmezzék a közben megszületett jogszabályokat, és az előbb hallott európai bírósági döntést, ami ha precíz vagyok, akkor hadd idézzem Szepesházi Péter kollégáját, az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali határozata, ami fordulópontot jelenthet.
Eljárásaiban született határozatok, így van.
Mit akar ez röviden?
Ezek a határozatok néhány tisztességes magyar bíró, illetve tanács által felvetett kérdések azt bogozták, hogy egy vizsgálható az árfolyam kockázati tájékoztatás tisztességtelensége. Én tovább vinném, mert nem elégséges az árfolyam kockázati tájékoztatás tisztességtelensége, hanem már maga az árfolyam kockázat áthárítása az adósokra, azokra a laikusokra, akik döntő többségében egy korábbi diktatórikus rendszerben nőttek fel, és semmilyen pénzügyi, tőzsdei, banki tapasztalatuk nem volt. Olyan, mintha valakit ejtőernyő nélkül dobnánk ki a repülőből.
Tehát önmagában az, hogy egy olyan szerződést kínáltak, ami látszólag ugyan előnyös, de egy árfolyam változás lehetőségét a visszafizetéskor tapasztalni lehetett volna, már ez önmagában is tisztességtelen?
Úgy, hogy nem építettek be semmilyen árfolyam kockázati védelmet. A Német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2017. decemberében megállapította, hogy semmi gond a devizahitelekkel, viszont mindenki fogyasztó, a cégek is, nagyon fontos ez is, azon kívül mindenki kártérítésre jogosult, mert a devizahitel az egy olyan hitel, ahol kettő darab szerződés kell kötni. Egy kölcsönszerződés és egy devizaszerződés, amiben tisztázni kell, hogy milyen körülmények között fizeti vissza, illetve milyen védelmet építenek be. Ez azt jelenti, hogy például 2016. január 15-én a svájci frank árfolyama 25%-ot erősödött nap végére, napközben volt majdnem 100%-nál is, és a bankok ezt ölbetett kézzel nézték. Semmit nem tettek meg az adósok védelmében, de a prudens működésnek megfelelően is kellett volna valamit, de nem, mert tudták, hogy ott vannak az ingatlanok mögötte. Tehát nem kockáztatnak semmit. Nekik eddig az volt, hogy minél rosszabb, annál jobb.
Ezért is felfoghatjuk, igen. Hogy közbeléphettek volna, amikor megindult a
bármikor
forint romlás.
Az osztrákok úgy oldották meg, hogy például az anyabank, az osztrák Erste anyabanknál kötelezően 15% árfolyam romlásnál az eurónak csak a svájci frankhoz képest, kötelezően minden költségmentesen vissza kellett váltani euróra. 15%-ot buktunk, ez azt jelenti, hogy 180 forinton belül lett volna minden visszaforintosítva a magyaroknak, és kötelező lett volna a Magyar Erste Banknak betartania az osztrák anyabank kritériumait, standardjait és az osztrák törvényeket. Benne van a belső kockázatvállalási szabályzatukban, de egy várándítással túllépnek rajta.
Bocsánat. Kellett volna új törvényt közben alkotni, vagy a bank saját hatáskörben, látva az árfolyam rohamos emelkedését, megállíthatta volna
itt
ezen?
Alapvetően, én mindig felhozom példának.
Vagy kormányhatározat kellett volna.
Alapvetően felhozom példának, hogy értsük a párhuzamot. Orvoshoz is megyünk, de ott sem ismerjük se a gyógyszernek az összeképletét, se a hatásmechanizmusát, de mégis bevesztük, mert van egy állami ellenőrző szerv. Ugye az orvos csak akkor kap egyáltalán praxis engedélyt, hogyha mindennek megfelel. A bankok is a száfon keresztül ugyan ellenőrizve voltak, de ennek az állam nem tett eleget a száfon keresztül 2010-ig. Tehát 2006-ban azért meg kijött az a száf ajánlás, a 9/2006-os, amely pontosan leírja, hogy lehetne devizahitelt is folyósítani. Ne felejtsük el, nagyon fontos, hogy az adósok minden egyes esetben indulóba kizárólag az indulóba induló forintba kifejezett törlesztő részletre lettek levizsgálva. Arra lett a hitelképességük és a törlesztő képességük is megállapítva. Az elmúlt több mint 6 évi munkánkban egyetlen egy olyan hitel előkalkulációval, hitelbírálattal találkoztunk, ahol a hitelnél megállapították az adósnak a hitelképességét, 3 millió forintot kért kölcsön, és leírták, hogy 4 millió 200 ezer forint a maximális hitelképessége, és a havi 19.800 forintos törlesztő részlet mellé odaírták, hogy 27.600 forint a havi maximális törlesztő képessége. Ez maradt el mindenhol. Mert ha az adósoknak ezt is megszabják, akkor a banknak automatikusan az együtt sírunk, együtt nevetünk elve alapján, ami jelenleg Magyarországon nincs, meg kellett volna lépni azonnal valamilyen óvintézkedés. És ezért tisztesíten az összes magyarországi devizahitel, mert előreláthatóan, szándékosan rátoltak mindent az adósokra, mert a világ tartalék devizájával szemben eladósították azt a magyar lakosságot, ahol amikor éppen igazából a gazdaság abszolút lejtmenetben volt, és a kamatparitás és a vásárlóerő paritás alapján ez olyan lett volna, mint a Usain Bolt ellen mi indulnánk most 100 méteren el. Tehát...
Na, akkor meg... Hú, ez nagyon jó. Most megpróbálom összefoglalni, amit Zombosz Fejér Zsolt imént mondott. Van rá precedens, egyetlen egy, amit talált, de hogy tisztességes megköthető lett volna minden devizaszerződés, két feltétele, egy hitelszerződés, és egy árfolyam kockázati szerződés lett volna. Ez nem történt. Egy szerződés volt csak kettő. A hitelképesség vizsgálatakor megnézhették volna az illető konkrét fizető képességét.
Így van.
Megállapították volna, hogy mi az a maximum, amit vállalhat ilyen jövedelmi viszonyok mellett, és arra a plafonra köt szerződést, ha azon túllép, akkor vagy visszaveszi, forintosítja, vagy valamilyen egyesség születik.
Forintosítja, és nem vagy futamidőt kitol akár, de mindenképp azokon a kereteken belül tartja, mert jelenleg nem meg... Jelenleg vérlázító az, hogy a forintba felvett kölcsönösszegét visszafizet, elárverezik az ingatlanját, és még mindig annyival tartozik, amennyit felvett.
Hát azt mondja a Szepesházi egyik, Péter egyik, ő egy volt bíró, aki önökkel együtt dolgozik,
igen, együtt.
És megjárt az Európai Bíróságot, és ő volt, aki a pénteki sajtótájékoztatón ismertette is az eredményt. Ő többi között ezt írja, lehet-e komoly arccal állítani, hogy olyan szerződésekkel, amelyek a felvett forintösszeg 3,5-5-szörösének kifizetésére kötelezik az adóst, nincs semmilyen, akár milyen probléma. Lehet-e ezt komolyan venni? Van-e olyan ország, ahol felvettem 8 milliót és 25-öt követelnek?
Ez alapvetően hibás termék, illetve szándékos, szerintem ez BTK, mert ez csalás volt. Nagyon fontos ezt...
Na, meg... ezt azért sok országban csinálták, csak közben azok megállították. Lengyelország, igen, de Horvátország, Szlovénia.
Magyarországon kívül, Európában mindenhol a bankokat elmarasztalták ezért, de nálunk az évszázad csalás a Róna Péter szavaival, nálunk 2 millió deviza hitel került elszámolása a DH törvény alapján. Tehát nálunk a legnagyobb a csalás, itt a legnagyobb a szabadrablás, a legnagyobb torta, és ugye tudjuk, hogy minél nagyobb a bűn, annál nehezebb azt utána ellensúlyozni. Tehát itt ebből, mindig ez olyan, hogy egy, felkívánom hívni a figyelmet arra, hogy ebben a szerintünk mindenképp egy összehangolt csalás volt, mert a bankok is összejátszottak. A Citibank kimaradt. A Citibank volt egyedül az, aki előre megmondta, hogy nem hajlandó a devizahitelbe beszállni, mert ez a lakosság teljes fogó kifosztásával fog járni.
Az OTP sem akart az elején.
Igen, utána fel kellett miért, azért, az OTP megmondta miért, mert a többiek ezt adták, és neki is be kellett szállni, meg kimaradt volna a piacról. De most az OTP... fel lehetne példesztára emelni, hogyha azt mondta volna, hogy nem, mert két vagy három év hitelezés után mindenki őt hozná jó példának, és most mindenki hozzá menne, és az OTP-sek ezzel szemben pedig meg lehet nézni, hogy kapják az állami garancia beváltásból, óriási pénzeket kaszálnak, félelmetes pénzek folynak be, és megint profitot maximalizálnak a bankok.
Tehát, visszamegyünk egy pillanat, ha megengedi, akkor az egyik hallgatónk egy érdekes dolgot írt. Azt mondja, hogy a kezelési költség bizony az is frankban volt elszámolva, ő OTP-nél vette fel. 1,5 millió forintos kölcsönre a havi 24 svájci frank kezelési költség volt mindenen felül még, és ezt automatikusan vonták tőle, tehát ő csak utólag vette ezt észre. Ez magasabb kezelési költség, mint a forint hitel. Talán.
Alapvetően, tehát azt kell tisztáznunk, hogy mi az Európai Unió tagja vagyunk, és nálunk az európai jogok nem érvényesülnek. Az Európai Unióban már rég kimondták, hogy a kezelési költség, mint olyan, nem létezik, meg kell szüntetni azért, mert ez egy burkolt kamat. Mögötte pedig valós teljesítmény nincs. Hát ha lenyomom a billentyűn a gombot, teljesen mindegy, hogy 1 euróval, 1 forinttal tartozom, vagy 1 milliárd forinttal, a kezelési költség az mivel tőkearányos, ezért jogtalan, mert az kamat. A kamattal
a kezelési költség az valamilyen rezsi, tehát valamilyen munkát, teljesítményt kell,
igen,
hogy
de kimondta az Európai Bíróság. A kamat az igazi profit, abba kellene mindent fedezni, így van.
És ezt Magyarországon nem alkalmazzák ezek szerint ezt az Európai
Uniós? Magyarországon sok Európai Uniós jogszabályt, illetve irányelvet nem
jó, nézzük meg, abban indultunk ki, Szepesházi Pétert is idéztem erre, de Zomborszky Fehér Zsolt azzal kezdte a mai elemzést, ugye, hogy ez az úgynevezett Európai Bírósági előzetes döntés hozatali határozat, arra hívja fel a figyelmet, hogy semmilyen fogyasztóvédelmi elem nem szerepelt a devizahitelek szerződésekben, semmilyen fogyasztóvédelmi felvilágosítás nem történt, ami megillet mindenkit, nem csak hitelnél, vásárlásnál is, hogy mit vettem. Nem tudtuk, hogy mit vettünk. Elég jogalap-e ez ahhoz, hogy visszamenőleg, ha sikerül érvényesíteni egy ilyen EU-s döntést, megsemmisítsék a szerződést, visszamenőleg módosítsák, tehermentesítsék a rettenetes árfolyam többlettől az adóst. Lehet-e ebben reményünk, vagy ez már elúszott?
Hirtelen borsúzik a hátam, amikor a visszamenőleges jogalkotásra hivatkozunk.
Hát
nem kérünk belőle, mert pont ezzel vették ki a bankoknak a felelősségét ebből az egész történetből. Tehát nem kell visszamenőleges jogalkotás, a római jog óta nem létezik csak Magyarországon. A pont a 118/17-es ítélet, hogy a Szepesházi Péter is kifejtette, az szögezi le, hogy nem lehet a fogyasztókat károsítani úgy, hogy rájuk kényszerítik a szerződések érvényesen nyilvánítását, rájuk kényszerítik a banki nyilvántartásokból az elszámolás, meg az szerinti olyan kimutatások elkészítését, amire laikus ember képtelen. Tehát jogképességünkbe fosztanak meg, korlátoznak be jelentősen, mert amikor a devizahiteles törvények elkészültek, szerintem 20 ember nem volt Magyarországon, aki azoknak a módszertanát értette volna. Noha mi is voltunk ott oktatáson, kaptunk róla még nem diplomát, hanem még oklevelet is, hogy tényleg részt vettünk a devizahitelezéssel kapcsolatos oktatáson, amit az MNB szervezett, de akkor is csak díszcivilek voltunk. Tehát maradjunk abban, hogy kimondta az Európai Unió Bíróság, hogy amennyiben egy szerződés érvénytelen, semmis, akkor abban az állam nem nyúlhat bele az adósok kárára. Ez a lényeg. Tehát érvénytelenné kell nyilvánítani, és az árfolyamkockázati tájékoztatás Magyarországon nagyon szűken veszik. Ha leírt 3 sort, hogy az árfolyam kockázatba megváltozhat, emelkedhet, annyi elég, vagy korlátlanul emelkedhet, és nem veszik figyelembe azt, hogy a másik oldalra a bankszövetség kiadta a tájékoztatóját 2006-ban, 2008 májusában Felcsütő Péter a bankszövetség elnökeként még mindig azt mondta, hogy nem kell itt a válságtól félni, vegyék fel forintban, mert a magyar bankszektor olyan erős, hogy mindent meg fog akadályozni, és közben utána eltörölték az árfolyam sávvédelmet az euróval szemben, akkor még lebegtették, hogy belépünk az euróba, az euró zónába vagy nem, és 2008 őszétől jön a mélyrepülés, és a magyar bankszektor az Orbán kormány felállásáig 2010 májusáig végig profitot maximalizált, és ez mind az adósok kárából, és a Magyar Nemzeti Bank is a deviza tartalékát döntő többségében a deviza hitelesség befizetéseinek köszönheti.
De szép történet.
Igen.
Jó,
tehát nemzetgazdaságilag értjük a problémát, hogy miért arra lejt a pálya, de az emberek élete mindenkor előbbre való kell, hogy legyen, mert az ember élet mindig fontosabb, mint a pénz.
Ellenvélemény érkezett, ne essünk a ló másik oldalára, a legtöbb bank igenis tájékoztatta az ügyfeleket az árfolyam kockázatról, éppen ezért a kockázat bevállalásért cserébe kaphattak olcsóbb hitelt a forint hitelnél. Ha pedig árfolyam biztosítást is köt a hitelfelvevő, akkor a devizahitel nem olcsóbb a forint hitelnél.
Ez pontosan így van, csak nem mondták el. A Magyar Nemzeti Bank tanulmányaiban, de az átlag ember közül kiolvasta a Magyar Nemzeti Bank szemléjét. Ők már 2004-2005-ben leírták, hogy pontosan ezzel a árfolyam kockázati védelemmel, biztosítással nem jobb, egy éven túl nem éri meg devizahitelt felvenni. Senkinek nem mondták, senkinek nem mutatták meg, hogy a futamidőre, a 20. évre, ha mondjuk 3-szor annyi lesz, vagy 4-szer annyi a törlesztő részlete. És még valami nagyon fontos. A magyar devizahitelezés döntő többségében jelzálog hitelen keresztül folyt. Ez azt jelenti, hogy a saját ingatlanunkra bejegyzett, devizába, svájci frankba bejegyzett jelzálog jog biztosította önmagunk ellen a svájci frank fedezetet. Nincs mögötte deviza, csak a mi ingatlanunknak a fedezete, és erre van a 97. évi 30-as törvény, a jelzálog intézeti törvény, amelynek a 14. paragrafus 5. bekezdése kimondja, hogy amennyiben a fedezet egy jelzáloglevélnél más devizában van, mint maga a jelzáloglevél, ezek a mi ingatlanink, kötelesek swap ügyleten keresztül biztosítást kötni, tehát lefedezni az egészet. Magyarul a bank, és ezt az árfolyam kockázati védelmet ő magának megadta, csak nem adott ebből semmit az adósoknak.
Jó, egy picit ezt most ugye nagyon bonyolult, eléggé korlátolt a felfogó képessége, magyarul tehát. A jelzálog azt jelentette, hogy a megvásárolt ingatlant,
Vagy a fedezeti ingatlant,
az adós ugye bedobja avval a kockázat, hogyha bármi baj van, akkor azt mindenféle bírósági izé nélkül
elviheti.
A bank elviheti így a van. Hitel fejében, hogy a bank ne veszítse el, hogyha az adós már nem tud fizetni. Ezzel szemben a bank a maga árfolyam kockázatát bebiztosította.
Abszolút bebiztosította.
Az adósnak nem volt más biztosítéka, vagy tud fizetni, vagy elveszti az
volt,
ingatlant.
Volt, mert az OTP banknál az AIG viszont biztosítón keresztül, a hitelkeret beállítási jutalékon keresztül le is biztosították. Igen ám, meg is kapta a Magyar Bank Szövetség tagjai. Megkapták ezeket a biztosítási pénzeket, viszont az adósoknak semmit nem jutatott ebből ezt a bankszektor. Lenyúlták. Tehát ezeket lenyelték, ezeket a biztosítási pénzeket.
Megint nehéz a felfogásom, ne újra kérdezem, igen, mint jó? Zombaszki Fejér Zsolttól. Az bank kötött egy nemzetközi biztosítóval külön szerződést, biztosítási igen. szerződést arra a kockázatra, hogy ő ezeket a devizahiteleket adja. Ha azok bebuknának, akkor ő megkapja a biztosítást.
Így van. Konkrét esetünk
de
van.
Az adósok közben meg bebuknak.
Így van. Konkrét esetünk van.
A bank, és még kap biztosítást is?
Igen. 390 000 forintot befizettettek az adóssal a hitelének a viszont a fedezeti biztosítására, és miután a OTP Bank, ezt írták, rengeteg ilyen, ugye a több ezer ügyfélből rengeteg ilyen levelünk van és esetünk, azt írták, hogy mivel 2013-ban megszűnt az OTP Bank és az AIG viszontbiztosító közötti jogviszony, mondom, 390 000 forintot befizetett az adós, azt írták, hogy semmilyen joga, semmilyen köze nincs ez a viszontbiztosításhoz, mert nem ő a szerződő fél,
az OTP.
Az OTP, az olyan, mintha a kaszkunkat nem ránk kötnék meg, ez az autókaszkóval egyezik meg, ez azt mondták, hogy semmilyen köze hozzá, és a bankok lenyelték ezeket a tudomásunk szerint, mint egy 700 milliárd forintnyi az AIG által kifizetett biztosítási összeget. Miért fontos ez az AIG? Azért, mert 2014-ben, amikor az árfolyam rés miatt azt mondták, hogy érvénytelenek a szerződések, azért kellett gyorsan érvényesen nyilvánítani a szerződéseket, mert az amerikai viszonybiztosító érvénytelen szerződések esetében nem fizetett volna biztosítási összeget, mint hogyha az autóvezető ittasan okozott volna kárt.
Most omlottam össze. Igen. Nem, hogy a bankok biztosították magukat, hogy az adott hitel a jelzálog miatt eleve biztonságban van, hanem egy nemzetközi biztosítónál a rossz hitelesek miatt még kártérítést is kapott.
Így
akkor
van.
Kétszer nyert a bank.
Így van, a káronszerzés tilalmát tökéletesen padúra tették. Tehát tisztelt műsor szerkesztő úr, érteni kell azt, hogy illetve mi már értjük, hogy miért nem mer leülni velünk a kormány részéről nem senki.
A civilekkel.
A bankszövetség oktatta a kúria bíráit, képezte tovább devizahitel ügyben, mintha a rablógyilkostól kértek volna tanácsot, hogy minősítsék az esetét, és ugye akkor abban természetesen felmentés lesz. soha senki nem ül le velünk tárgyalni. Legfeljebb díszcivileknek kellünk az MNB-nek az EU felé, amikor volt ez a DHL törvény, de ott a vége az lett, hogy biztonságiakkal meg rendőrökkel akarták már az összes egész civil társaságot kivezetni, és azóta többet nem volt civil tanács az MNB-ben, azóta az ominózus ülés óta, amikor kérdéseket mertünk feltenni.
Nem viszem el a politika irányába, egyetlen utolsó kérdése.
Az MNB az nem politika,
nem,
hivatalosan.
Nem, csak egy utolsó kérdés Zomborci Fehér Zsolt jogvédőhöz. Színezeti zászló nélkül bármelyik politikai csoport, akár Fidesz, akár MSZP érdekelt abban, hogy ebből ne legyen visszamenőleg kártérítés, és ezeket a szerződéseket felülvizsgálják?
Én nem azt mondom, mert én hiszek abban, hogy kereszténydemokratának, valóban kereszténydemokratának kellene lennie, hanem arról azt látjuk, hogy a követelés, majd a következő fél órában a követeléskezelőkön keresztül hihetetlen óriási pénzek áramolnak bizonyos oligarchákhoz, vagy bizonyos érdekcsoportokhoz, ami nagyon közel van a jelenlegi kormányhoz, de ezt a következő fél órában meg
kifejtem. Igen, arról fogunk beszélni a következő fél órában, hogy a követelés behajtó követelést hogyan vásárolják meg a bankoktól.
És miért nem az adósoknak van elővásárlási joga?
És azok kiteszik a lakosokat, és eladják a lakásukat, és akkor engedje meg, hogy Ravasz Lászlót idézzem, az adós kamara egyik alapítóját, szintén volt bírót. Eddig 50 ezer ember vesztette el a lakását, negyed évente 1500 embert lakoltatnak ki, több 100 ezer család, köztük 280 ezer nyugdíjas küzd a jövedelem letiltással, deviza hitele miatt, csak hogy érezzük, hogy miről van szó. És még két mondat, és átadom a szót rögtön Bádár Tamásnak a hírekért. A két hozzászólás mind a kettő ugyanazt firtatja. Azt mondja, hogy ha a deviza árfolyam duplájára nőtt, miért nőtt ennél többszörösére a hitel? Ugyanezt kérdezi a másik hallgatóm. Csak az árfolyam változás miatt hogyan lehet, hogy 10 év után az eredeti összeg 3-5-szörösével tartozunk? Annyival nem lett erősebb egy valuta. Tehát mi az, ami még ezt megdobta? Ha erre tud válaszolni, akkor Zomborci Fehér Zsolttal itt folytatjuk a hírek után, pont 9:30.
Reggeli személy.
Zomborci Fehér Zsolt jogvédővel folytatjuk a deviza hitelekkel kapcsolatos anomáliák megtárgyalását, amelyek oly sokan vannak, vagy olyan sokasága lenne, hogy azt hiszem, hogy 4 órát kéne beszélnünk. Ehelyett van még jó, netto 20 percünk, beosztjuk, jó. Ott tartottunk, hogy a hallgatók felvetették, nem is egy többen, hogy lehetséges az, hogy a törlesztő részletek többszörösével nőttek, mint amennyire maga a deviza változás ezt indokolná. Mi az a többlet, amitől 3,5-4-5-szörössé vált a tartozása, miközben ennyivel azért nem romlott a forint a svájci frankhoz képest.
Sokáig mi sem értettük, de utána rájöttünk a trükkre, hogy a tőketartozáshoz, ha már valaki késedelembe esett, ugye akkor már nem tudta fizetni a nem induló törlesztő részletét, hanem annak a többszörösét, akkor évvégén a bankok azt a trükköt használták, hogy a késedelmi kamatot, ügyleti kamatot feltőkésítették. És akkor minden évben nőtt a pluszba még nem csak az árfolyam
kockázat. Hozzáírták a tőketartozás.
Igen, igen, évvégén ezt úgy hívják, hogy feltőkésítették.
Hozzáírják, és így egy emelkedő.
És még az árfolyam különbözet is jön hozzá, és így akkor így csillagosség a vége.
Értem. Ez eléggé rejtve lehetett, ha önök is jogvégzett emberek ilyen nehezen találták meg.
A bankot megérteni, mindig elmondom, hogy 5 év jogi egyetem, 5 év közgazdasági egyetem, meg 5 év bankgyakorlat szükségeltetik legalább, hogy valami rálátásunk legyen a banki folyamatokra.
A kamat, kamat sem volt fix, ha jól tudom, írja egyik hallgatónk, és mivel az ország kockázat nőtt, így az ehhez kötött kamat is mindig nőtt. Kicsit bonyolult, nem tudom, érti ezt a kérdést.
Igen, ezt részben orvosolta a DH-törvény, de nem eléggé. A DH-törvény
a deviza hitelesek érdekében
38-as, 40-es és 77-es törvény, de a részben orvosolta csak, mert azt mondta, hogy az induló kamattal kell elszámolni. A svájci frank alapvetően a 2,8% körül volt 2006-2008-ban, de most lement mínusz 0,8%-ig. Na ezt a kamat csökkenést egyáltalán nem építették be, de felhívom figyelmet arra, hogy az Európai Unió irányelvei szankcionálást írnak elő a bankokkal szemben, amennyiben becsapják a fogyasztót. mivel megállapították Magyarországon, hogy az árfolyam résőből kifolyólag tisztességtelenül használtak fel összegeket, ezért rájuk minden bankra vonatkozik ez. Szlovákia úgy oldotta meg ezt a problémát, hogy azt írt, olyan törvényt hozott, hogy amennyiben a bankok becsapják, a hitelezők becsapják a fogyasztókat, akkor a fogyasztónak kizárólag a tőkét kell visszafizetni a futamidő alatt, mivel a kamat a banknak a profit,
ezt
Szlovákiában törvényt hoztak erre, még folytatom, és futamidő alatt. Tehát ez finanszírozható. És ezt az Európai Bíróság elé vitték a szlovákiai bankok, és az Európai Bíróság helyben hagyta a szlovák törvényt, azt mondta, hogy ebben semmi ellentétes nincs az irányelvekkel, mert benne van a szankció. Nálunk nincs szankció, semmi a bankokkal szemben.
Fordítsuk meg a dolgot, az egyik hallgatónk most a másik oldalról jön. Azt mondja, hogy persze, hát elvesztették sokan a lakásukat, na de, ha az árfolyam esett volna 30%-kal, vajon most ott állnának a bank előtt, hogy ők többet akarnak fizetni?
Ez kiászent és képmutatás ezek a fajta magyarázatok.
Nem, mert... mi azt mondja, hogy a kockázat kétfelű.
Nem volt
a banknak
kockázat.
Is volt kockázata,
nem volt kockázata.
Ha gyengül a valuta.
Nem volt kockázata. A budapesti értéktőzsde vezető elemzője, aki ma már a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, 2004 októberi elemzésében kimutatta 10 évre előre, hogy 2014 decemberében várhatóan 256 forint 10 fillér lesz a svájci frank árfolyama. Ezzel szemben a árfolyam 2014 decemberében 256 forint 47 fillér volt, amikor leforintosították ezen az árfolyamon a forint hiteleket. Hosszú távú elemzés kellett volna adni, kötelező, EU-s irányelv, tehát a 20 év átlagában nézzük meg a svájci franknak az árfolyam növekedését, mivel a világ egyik tartalék devizája és a gazdasága háromszor olyan erős volt legalább, mint az akkori magyar gazdaság, ezért nem is lehetett feltételezni sem egy közgazdásznak azt, egy banki szakembernek, hogy a forint erősödni fog a svájci frankhoz képest.
Azt mondja, hogy az euró is feltételezés lett volna.
Ez a lehetetlen kategória.
Az elmélet
még
része.
Az euró is gyengült a svájci frankhoz képest sokat.
Igen, akkor ezt nyugodtan elvethetjük ezt a
dolgot.
Így
van, tehát ez csak a ő magyarázkodásuk.
Értem, jó. Azt mondja, hogy közjegyző. Az a helyzet, hogy amikor felvettük, én most azért beszélek egy a szem első szemében, mi is vettünk fel annak idején a családunk hitelt, és hát mi nagyon nagy szerencsével kibújtunk a deviza, ahol a forint lett. De amikor felvettük, akkor volt egy közjegyzői okirat, amit hosszasan lehetett volna olvasni, valami 25 oldal, amit néhány perc alatt a közjegyző összefoglalt, és azt tudtuk, hogy ez a közjegyzői okirat azt jelenti, hogy mi hozzájárulásunkat adtuk ezáltal, hogy ha bármilyen módon megzekkenünk, nem tudjuk a törlesztő részleteket fizetni, akkor mi a lakásunkat elveszítjük. Van egy külön bírósági eljárás, rögtön jön a végrehajtás. Ezt a jogot megkaptuk. De ez normális, ez minden hitelnél így van. Most meg azt mondják, hogy ez nem volt tisztességes. De miért nem?
Azért nem volt tisztességes, mert a közjegyzőnek kötelessége lett volna mindennemű kockázatról tájékoztatni.
A közjegyzőnek, nem a banknak.
Nem a pénzügyi kockázatról, hanem pont az ingatlan, a vagyon, a teljes vagyon elvesztésének lehetőségéről, ennek a devizahitelnek a keretein belül. De a közjegyzők, ha megvizsgáljuk, a devizahitelek 90%-a 2006 és 2008 között került megkötésre. Fizikailag lehetetlenség lett volna ezeket a közjegyzői okiratokat felolvasni. Tehát a közjegyzők megszegték az esküjüket, a törvényeket, nem közhöz...
Gondolja, ha felolvassák, mindenki érti.
Ma el kell magyaráznia. Erre most szakértői vélemény is van, hogy minimum 8 perc kell egy oldal elolvasására. Ha megnéznék az akkori naplóikat, munkanaplóikat, és megnéznék, hogy egy napra be van írva 15-20 ember, tudunk olyanokról, hogy negyed óránként írtak egymás után alá, és még a közjegyzőt sem látták, de ezt tudjuk bizonyítani. Erre lenne az állam, hogy egy ugyanolyan pertére kötelezze a bankokat, meg a közjegyzőket akár, mint ami volt az árfolyam résnél. És az állammal szemben kellene megvédeni mind a bankoknak, mind a közjegyzőknek az álláspontjukat, és mi, mint adósok, meg az adósokat képviselő civil szervezetek, 10 000 számra tudnánk az adósokat odaállítani, hogy mondják el, hogy történt. Tehát ezt meg lehet oldani az egész problémát úgy, hogy az ország polgárai, a lakossága egy jelentős része ne menjen
mit
tönkre.
Lehetne elérni?
Azt lehetne elérni, hogy
lehetne, hogy
kimondanák...
konszolidálni, hogy ne ezek az emberek most már vagy ne kerüljenek utcára, vagy akik már oda jutottak, és kifizettek évek alatt x milliót, de a lakásukat is elveszítették, és most semmiük nincs.
Lengyelországban most vezettek be egy új bankadót, amit pontosan azért vezettek be, hogy a devizahitelezésből károsultakat tudják abból majd kártalanítani, meg valahogy támogatni. Tehát nálunk sokkal nagyobb a baj, mindig elmondom. Nálunk volt a legnagyobb ez a devizacsalás, nagyságrenddel nagyobb, mint bárhol máshol, és éppen ezért sokkal húsba vágóbb, de ne felejtsük el, hogy a bankszektor a devizahitel 2010-ig a világ legnyereségesebb bankszektora volt, mert nálunk legnagyobbak a költségek, még szinte mind a mai napig, és megint újra profitot maximalizáltak. Ugye ez most már gazdaságpolitika is, hogy az OTP mekkora a régióban, de ne felejtsük már el, hogy emberek alkotják az országot, és emberek a választó is a kormányoknak, és nekik a választóikat, a polgárokat kellene képviselni, mert a 180 forintot is sem kaphatta meg a többség, mert a bankok ott is megakadályozták, hogy az adósok a 180 forinton törlelszessenek, a gazdasági versenyhivatal meg is állapította a kartellezés meg mindent, és nincs jogkövetkezménye. Hát szándékosan kamatot emeltek, szándékosan akadályozták a 180 forintos végtörlesztéseket, éppen azért, hogy az adósok ki ne meneküljenek, tehát el ne veszítsék az aranytojást a jó tyúkjaikat.
Tehát duplán voltak bebiztosítva. Utolsó kérdés a biztosítással kapcsolatban. Azt mondja, írja a hallgató, hogy ha ez a biztosítási történet, amit ön elmondott az OTP-re hivatkozva igaz, akkor valaki szólhatna a bankoknak, hogy nekik nincs saját pénzük, csak a hitel termékeikbe beépített költségek. Így ez az amerikai biztosítási díj, amit megkaptak, azt az ügyfeleknek kéne fizetni, mert milyen jogon van neki plusz
pénze. Az ügyfelekkel szemben el kellene számolni.
Vagy el kellene számolni.
De mivel ez azt mondja a OTP-s, hogy ez egy keretszerződés volt, így nem lehet megmondani, hogy melyik szerződésbe számolják éppen bele. Mindenkinek volt hitelkeret beállítási jutalék alapvetően az OTP-nél, és akkor ezt úgy általános érvényekkel kellene elszámolni. De ha nem lehet szerződésre lebontani, akkor nem lehetne az árfolyam kockázattal kapcsolatosan semmilyen követelése a bankoknak az adóssal szemben, mert nem tudják szerződésre lebontani. Ah, ez ilyen történet, de nem. Az adósoknak nem kellene egyáltalán helytállni az árfolyam kockázatból eredő többletkövetelésért.
Ravasz Lászlót idézem a 168 órából. Azt állítom, hogy minden ügyet újra kéne tárgyalni, ha ugyanis átnézzük a magyar devizahitel szerződéseket, akkor azok még a magyar törvényeknek sem felelnek meg. Ez Zombolszky Fejér Zsolt is elemezte az elmúlt fél órában. Folytatom, a bankok a magyar törvények szerint is szerződést szegtek, mert olcsó megfizethető hitelt ígértek, amit nem biztosítottak, stb. Milyen lehetőségek maradnak az emberek előtt? És akkor most nézzük azt, hogy van, aki még nem kapott végrehajtási végzést, és még megpróbálhat valamit, mire számíthat, és akinál már ott a végrehajtási, az mire számíthat. És aztán beszéljünk még az utolsó percekben arról, hogy a bankok elkezdték eladni követelésbehajtó cégeknek a rossz hiteleiket.
Én gyorsan összefoglalom.
Jó.
2013 óta hajtom, hogy három lábon harcolunk a devizahitelesekért. Egy a bírósági tárgyalótermekben, kettő a parlamentben a jogalkotóknál, harmadik az utca. Ez egészségesen működhet, mert egymást támogatják. Sajnos eljutottunk odáig, hogy jelenleg kizárólag az utcán van esélyünk.
Parlamentben nincs, most van 50 képviselői aláírásra. Reméljük, hogy alkotmánybírósághoz forduljanak, pont az európai bírósági döntés érvényesítése érdekében.
Ezt önmagától kellene az alkotmánybíróságnak, meg a kúriának is megtenni, de jelenlegi összetételében a volt bírótársaink is elmondják, hogy kicsi az esély annak, hogy az alkotmánybíróság felülvizsgálná a korábbi álláspontját. Egyszer már alkotmányosnak minősítette a devizahiteles törvényt, noha jogállamban a római jog óta nincs visszamenőleges jogalkotás. Főleg úgy nem, hogy egy egész ország belerokkan, mert ezek rabszolgalevelek voltak, és nem kölcsönszerződések, az aláírás pillanatától.
Hopp, beszúrás, azt írja a hallgató, ő szakember, közgazdász. Ismerem a hitelintézeti törvényt, ami szerint nem jöhetett volna létre a lakossági devizahitel. Utólagos volt a deviza alap, ami svájci frankban nem is létezett. Tessék!
Ez abszolút így van. Tehát ez kimutatott tény, hogy főleg euróban voltak a jelzáloglevelek, és a svájci frankban talán Svájcnak összesen nincs annyi devizája, amennyit itt Magyarországon úgymond kifolyósítottak.
Tehát ez egész egy fikció.
Szerkesztő úr, ez úgy néz ki, hogy megértse ön is, és a hallgatók is, hogy önnél van 10.000 forint, és nálam is van 10.000 forint. Akkor most játsszuk el, hogy miben számoljuk el. De 10.000 forint van nálunk, átszámoljuk svájci frankba, berakunk egy harmadik bankot, három bank egymás között swap ügyleteken keresztül fedezi egymásnak ezekre a meglévő forint összegekre a deviza fedezetet, és ezt a MNB felé bemutatják. De mindenkinél forint van. A Magyar Nemzeti Bank szemléi leírják egymás után sorozatosan, hogy ez egy deviza kímélő forint alapú ügylet, a swap ügylet, ami a deviza hitelek mögé be lett téve. Nem volt mögötte alapvetően deviza, csak egy töredéke mögött. Nem beszélve, azt se felejtsük el, hogy a bankok, a takarékszövetkezetek pénzt adnak ki, amit ők a betétesektől megkapnak, a bankok viszont csinálják a pénzt.
Na, de ez fiktív pénz.
Fiktív, a Magyar Nemzeti Bankon keresztül, és forintban. Így van. Uh-huh. Azért volt a deviza tartaléka olyan őrült nagy különben a MNB-nek, mert a mi befizetéseinkből tudott ekkora tartalékot.
Bankok elkezdték eladni a kijelzett rossz hiteleiket, ahol megrendültek.
MNB utasítása is, tehát MNB nyomásra.
Nyomásra?
Igen,
követelés behajtóknak.
Igen.
A követelés behajtók pedig felszólították az adóst, hogy x napon belül egyenlítse ki tartozását, ha nem, jön a végrehajtás, kirakják a lakásból, és eladják a lakást. 2000... Ez miért jó a banknak, hogy eladja azt a fedezetet, ami volt?
Megemelték a kétes kintlevőség utáni adót, meg a céltartalék képzést a bankoknál, ezzel szorította rá az MNB.
Hogy inkább
szabaduljon, de 2013 óta megvan már az ott törvényjavaslatom ezzel kapcsolatosan, ami az adósoknak jó, tisztességes. És az egész, ezt a pénzügyi háttérmaffiát, meg ezt a követeléskezelő történetet rövidre zárnál, az következő. A bank felmondja a szerződést, bár mi már azt is kifogásoljuk, hogy miért nincs az együtt sírunk, együtt nevetünk elve, de én alapvetően jogpontokat állítanék fel, civil jogvédők által üzemeltetett, meg irányított jogpontokat, ahol az adósok, a magyar lakosság egyáltalán hitelt aláírhatna, hitelszerződést, mert nem tudják az emberek mind a mai napig ezeket a szerződéseket értelmezni. Tehát a lényeg az, hogy amikor eladja a követelést, konkrét számot fogok mondani, 40 milliárdos csomagot az UniCredit eladott, egy követeléskezelőnek tudomásunk szerint 10 millió euróért, tehát 3 milliárd forintért, 7%-kal.
Még egyszer, 40 milliárdot.
40 milliárdos követelést, 3 milliárdért adott el, jelzálog követelés, és nem, tehát fedezet, ingatlan fedezetét.
Hülye a bank? Tudom, hogy ez potenciális, nem, ez a 40 milliárd, nem, de mégis csak több jön be, mint 3, ha végig.
Szerkesztő úr, 10 000 forintot kölcsönadok önnek, és most követelek 40 000.
Igen.
A DH törvényből kifolyólag most már elengedtem, most már csak 35 000 követelek, de nekem már 20-25 000 visszajött. A maradéktól, hogyha a Nemzeti Bank megszorít, akkor azt mondja, hogy jó, szabaduljunk tőle, mert vannak, akik ezt lezárták teljes egészében. Na most a lényeg az, hogy itt kellett volna, meg kellene most is törvényt alkotni, hogy amikor eladja a
csak közben mutattam, hogy
eladja a bank
beférjünk
a követelést.
Igen.
Elővásárlási jogot kellene biztosítani az adósnak, amit mondta, hogy nem eszközkezelőnek kellett volna megvenni, hanem mivel ott van az ingatlan fedezet az adósnak, és megmaradt tulajdonában, hogy az eszközkezelő legalább most visszaadja azokat az ingatlanokat, amiket az országban szétszorva nem tudna egyáltalán fenntartani. Na, de ezek az adósok legalább megvesznek. Tehát elővásárlási jogot adna neki, és azon az értéken, amennyiért a követeléskező megveszi. Tehát egy 40 milliós követelést, amit most 3 millióért vett meg, mert így van a pontos összeg, 3 milliót megvett a követeléskezelő, kénytelen lenne felajánlani az adósnak, hogy meg akarja venni 3 millióért a banktól. És itt jönne be az állam, mivel ez egy jelzálog fedezettel biztosított követelés, az államnak kellene kifizetni a 3 milliót, mert azonnal ki tudja az állampapírt rábocsájtani, és az adós az államnak tartozna 3 millió forint, plusz az állampapír kamataival. Tökéletesen jó konstrukció lenne, csak nem lehetne rá egy egész üzletágat építeni, ahol a követelés kezelő, konkrét példa, 20 milliót felvett az adós, 23-at visszafizetett, átkerült a követelés kezelőt, amelyiknek az anyacégének 10 000 csekkorona a törstőkért, tehát 123 000 forint, döbbenet, és Közép-Európa 5,4 milliárd eurónyi, 1700 milliárd forintnyi jelzálog, bedőlt lakossági jelzálog követelését kezeli, horror költségekkel. Mögötte van egy Balbec kapitál angol befektetési alap, természetesen offshore háttérrel, és kiemelt hozamot, mint egy 20%-ot
ez
évente.
Ez viszik ki a pénzt.
Ez viszik, és itt lehet pénzeket visszamosni mindenfajta szürke meg fekete pénzből, és itt az adósnak azt mondták, hogy nem fogadják el a 20 millió felvett kölcsön, 23 millió visszafizetve, bekínáltunk 20 millió forintot, ingatlan eladással természetesen, mert megnézték az ingatlant, és csak 22,6-ért engedik ki azt, amit ők 3 millióért vettek, és közben pedig még jön rá, hogy 3,5 millió forint végrehajtási költség. És akkor itt már örülhet az adós, hogyha ennyiben megszabadulhat, ők pedig viszik ki az országból ezeket a pénzeket, meg osztják szét. És döbbenetes. És ez csak egy ilyen törvény kellene, hogy az adósoknak elővásárlási joga legyen, ha a bank eladja a követelést.
Utolsó kérdés akkor, mert itt az idő lezárul, és ez nagyon rövid, egy perc. A kormány megépítette Ócsát, nem ért semmit. Igen. Hozott három devizahiteleseket segítő törvényt, amely...
Amivel sárba döngölte őket.
A tehetőseknek sikerült kimászniuk a devizahitelből, mert volt árfolyam, korlát, meg stb. És voltak, akiket teljesen magukra hagyott, azokkal ön most beszélt róluk, veszítik el sorba a lakásukat. Van-e remény arra, hogy ez a kormány komolyan véve azt, hogy itt tömegek kerültek tragikus helyzetbe, mégiscsak változtat ezen?
Én 2013-ban hallottam kormánykörökből, hogy a kormánynak nincs szándéka megmenteni a devizahiteleseket. Orbán Viktor 2011-ben azt mondták, hogy a bankok becsapták az adósokat. Érdekes módon mi nekünk van erre is egy teóriánk, de ehhez már rövid a műsoridő, hogy miért változott meg a véleménye. Éppen most léptünk be a követeléskezelő oldalba. Tehát van megoldás, gyorsan is meg lehetne oldani, de...
Ez akkor politikai szándék kérdése?
Törvényalkotás kell. Törvényalkotás, de ha kell. Csak visszavonnák a DH törvényeket, azonnal megoldódna a probléma, amit az Európai Unió most bírósága kimondott, hogy jogtalan, mert abban a pillanatban az érvénytelenségi perek jogkövetkezmények nélkül folytatódhatnának, és a bank és a bírákról kellene levenni a kuriai pressziót, mert nincs független bíráskodás. Elmondják a tárgyalókba a bírák. Nem hozhatnak adós melletti ítéletet.
Itt tartunk ma. Szomborszky Fehér Zsolt jogvédőnek köszönöm, hogy itt volt. Iszonyatos sok kérdés vetett fel, szerintem folytatni kell. Köszönöm a figyelmüket, ez volt ma a reggeli gyors. Munkatársam volt János Dériás, Kismária, Józsa Péter, Laj Viktória műsort, Bálint Judit szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Szép napot kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást!